Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Ezen a héten visszatérünk az uniós jog néhány klasszikus témájához, nevezetesen a négy alapvető szabadságjog, illetve a tagállami eljárási autonómia kérdéseihez. A mai három előzetes döntéshozatali ítélet tárgyukat tekintve az Erasmus Plus ösztöndíjjal, ügyvédi irodai működéssel, illetve kárteljogi jogsértéssel foglalkozik. Az Erasmus Plus ösztöndíj ügy azt az érdekes kérdést vetette fel, hogy egy diák mobilitási támogatásban való részesülése milyen adójogi megítélés alá esik, nevezetesen a szülők személyi jövedelemadója összegének számítása szempontjából. Mi történt konkrétan ebben az ügyben, és milyen kérdésekkel fordult a horvát bíróság az uniós bírósághoz?
Én is köszöntöm a hallgatóinkat. Kétfajta ügytípust mutatunk akkor be ma. Az egyik, amivel mindenki találkozhat a mindennapi élet folyamán, az Erasmus ösztöndíjat, azt nem kell bemutatni senkinek sem. A másik kettő ügy, az pedig inkább a gyakorló jogászok számára érdekes, akik most is megláthatják azt, hogy az uniós jog számukra is sokszor, amellett, hogy egyébként mindig releváns, mert ugye nyilván egy gyakorló jogásznak az uniós jogot mindig figyelnie kell, mert abból ugye jogok és kötelezettségek áramolhatnak az ügyfeleire, de valamikor kimondottan a gyakorló jogászoknak a mindennapi eljárási mechanizmusait érintheti az uniós jog, és ez a kettő, ugye ez a mai két ügy, ez pont erről szól, úgyhogy azok is érdekesek lesznek. Kezdjük az Erasmusos ügy, illetve az Erasmus Plus programmal kapcsolatos ügyben. Ez a program, ez az Unió egyik legsikeresebb akciója. Ha az Unióról beszélünk, akkor az átlagpolgárok legtöbbször talán a közös valutára gondolnak, ugye a határokon átnyúló személymozgásra, és ezeknek az egyik vetülete az Erasmus program, amikor ugye már nagyon régóta, évtizedek óta uniós polgárok gyermekei más uniós országokban, tagállamokban folytathatnak tanulmányokat, és ehhez különböző mobilitási támogatásokat, pénzügyi forrásokat kapnak részben az uniótól. Illetve ebbe a konkrét ügybe erről a szempontról, tehát erről a támogatásnak annak a részéről lesz, amely az uniós büdzséből, az uniós intézményektől érkezik. Itt Horvátországban volt az illető diák, aki Finnországban szeretett volna egyetemi tanulmányokat folytatni, illetve folytatott is Erasmus Plus program keretében, és kapott egy ilyen tanulási célú mobilitási támogatást. Azonban az édesanyját később arról tájékoztatta a horvát adóhatóság, hogy egy adóalap csökkentő tételt nem kaphat meg, amelyhez eddig jogosult volt, arra tekintettel, hogy az e-tétel adólevonási tényező igénybevételéhez szükséges, küszöbérték alatt kellett maradnia bizonyos jövedelemszintnek, átlépte, és azért lépte át, mert megkapta a gyermeke ezt a tanulási célú mobilitási támogatást. Tehát lényegében ezt a támogatást úgy tekintette a horvát adóhatóság, mint ami ezt az adóalap csökkentő összeget lecsökkenti azért, mert többletjövedelmet keletkeztet a gyermek szülőjénél. Ebből lett ügy, ugyanis a szülő arra hivatkozott, hogy neki az uniós jogból származó jogait sértik, mint az uniós alapszabadsággal, itt a más tagállamban való tanulás jogával élő gyermekére tekintettel ő rá is egy többlet teher hárul, és ez szerinte az uniós jog értelmében nem megengedhető, és ezért a horvát bíróságokhoz fordult, Horvátországból pedig nem más, mint a horvát alkotmánybíróság tette fel azt a kérdést, hogy ez a horvát nemzeti adójogszabály összeegyeztethető-e az uniós joggal, és hiszen pontosan a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való joggal.
Milyen ítéletet hozott ebben a kérdésben, és mivel indokolta a döntését az Európai Bíróság?
A bíróság egy nemleges választ adott a feltett kérdésre, tehát nincs összhangban ez a horvát szabályozás az uniós joggal. Ez nagy hullámokat is vetett unió szerte, ugyanis mindenhol megjelentek a cikkek, hogy nem lehet az adózás szempontjából jövedelemként figyelembe venni az Erasmus Plus támogatás. Nem egészen erről volt szó az ügyben, azt az előbb próbáltam árnyalni, hogy itt nem a jövedelemhez adták hozzá, hanem egy jövedelem csökkentő tételnek a kiszámolásánál volt ennek szerepe. Végül is egyébként gyakorlati szempontból tulajdonképpen ennek akkora jelentősége nincs is. A lényeg az, hogy hátrányértelmi miatt egyrészt ugye az édesanyját, másrészt a gyermeket, hisz neki is ez csökkenti az unióban való mozgáshoz való joga érvényesítésének a körét. És a bíróság éppen ezt állapította meg. Először is kimondta, hogy az ilyen ösztöndíjakhoz kapcsolódó pénzügyi támogatások folyósításának és adóztatásának a módja nem korlátozhatja az uniós joggal ellentétes módon a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot. Itt azonban erre sor került, mert egy levonási tétel elvesztésével járt az, hogy valakinek a gyermeke ebben a támogatásban részesült, így megvalósult a korlátozás. Tehát az első, mindig ilyenkor ugye vizsgálják, hogy volt-e korlátozás? Volt. Most a korlátozás jogellenes volt-e vagy sem? Itt azt mondta a bíróság, hogy nem volt jogszerű, több okból sem. Egyrészt kell egy közérdekű, objektív megfontoláson alapuló ok, az még esetleg megvan ebbe az ügybe, de az arányosság kritérium az semmiképpen sem teljesül. E tekintetben a bíróság kiemelte azt, hogy a mobilitási támogatás olyan többletköltségek finanszírozására szolgál, amelyek egyébként alapesetben nem terhelni az adóalanyt. Tehát itt nem arról van szó, hogy többlet jövedelem keletkezik az adóalannál, amelynek a többlet adóztatása indokolt lehet, hanem semmiféle többletjövedelem nem jelentkezik, hanem többletköltségek jelentkeznek, és annak a kompenzálására szolgál ez a jövedelem. Ezért, mivel hogy nem volt úgymond gazdagodás ebből az adó alanynál, így nem kerülhet sor arra tekintettel történő adóztatásra, hogy itt valaminek az ellentételezését kellene elvégezni, és mivel hogy ez a kritérium nem teljesült, így ez az adó jogi megoldás, jelen esetben az arányosság követelményének a próbáját nem állja ki. És azt is még a bíróság hozzátette, hogy egyébként itt az uniós jogból ráháramló jogokra nem csak a gyermek, mint a szabad mozgás jogával konkrétan érő személy hivatkozhat, nem csak őt érintheti hátrányosan az e-jogok gyakorlását befolyásoló tagállami jogszabály, hanem egy olyan adófizető szülőjét is, aki a gyermeknek az életével, tanulmányainak finanszírozásával összefüggő költségeket viseli, és ugye az ezen költségek viseléséhez szükséges jövedelme tekintetében pedig ugye a nemzeti jog szerint teljesíti az adókötelezettségeit is. Még egyszer összefoglalva, az arányosság szempontját nem teljesítette ez az adójogi jogszabály, és ezért nem egyeztethető össze a szabad mozgás és tartózkodás jogával.
A Halmer ügyvédi iroda ügy az ügyvédi függetlenség és a tőke szabad mozgásának összefüggéseivel foglalkozott. Nevezetesen azt elemezte, hogy van-e korlátja annak, hogy pénzügyi befektetők részesedést szerezzenek egy ügyvédi irodában. Mi volt ennek az eljárásnak a ténybeli és jogi háttere, valamint az a jogi konkrét kérdés, amelyet megfogalmazott az olasz bíróság?
Ez is egy érdekes ügy, és ezt az előbb elmondtam, hogy ez ugye főleg az ügyvédi szakmát gyakorlók számára érdekes, de nem csak egyébként a számukra, és nem is az első ilyen ügy. Volt itt már a gyógyszertárakkal, tehát egyéb szellemi szabad foglalkozásra, vagy ahhoz hasonló tevékenységekkel kapcsolatban is ügy már, amely a pénzügyi befektetőknek a jelenlétét, illetve a jelen nem létét, vagy a jelenlétének a megakadályozását célzó tagállami jogszabályoknak a létjogosultságát, jogszerűségét érintette. És már a gyógyszerészek esetében is egyébként korlátozó volt az Európai Bíróság ítélete, tehát ugye azt mondta, hogy pénzügyi befektetők nem feltétlenül szerezhetnek részesedést gyógyszertárakban. És ebben az ügyben pedig egy olyan esetről volt szó, amikor egy német ügyvédi társulásba próbált, illetve szerzett részesedést egy osztrák pénzügyi befektető, egy korlátolt felelősségű társaság, azaz a társulásnak az egy része az övé lett, úgy, hogy az a társaság csak ugye a haszonból, tehát az ügyvédeknek a gazdasági tevékenységéből keletkezett jövedelemből próbált részesülni, de egyébként maga az a társaság nem hozott ügyvédeket, ő nem végzett itt semmilyen ügyvédi vagy egyéb szellemi szabadfoglalkozású tevékenységet. A német jog szerint azonban az érintett időszakban a ügyvédi társulásban kizárólag ügyvédek vagy más szabadfoglalkozású személyek lehettek tagok, ezért a német ügyvédi kamara törölte ezt a társulást a kamarai nyilvántartásból, és az érintett ügyvédi iroda ezt vitatta a Bajor Tartományi Ügyvédi Bíróság előtt, amely pedig azt kérdezte a bírósághoz, hogy ez a tilalom, ez a tőke szabad mozgásával és a letelepedés szabadságának az elvével vajon összhangban van-e.
Hogyan érvelt és milyen döntést hozott az uniós bíróság erről a kérdésről?
A bíróság itt azt állapította meg, hogy egy ilyen szabályozás nem ellentétes az uniós joggal, ugyanis nyilván megvalósul a tőke szabad mozgása és a letelepedés szabadságának a korlátozása. Ezt ugye az előbb is elvégeztük ezt a sorban, van-e korlátozás, igazolható-e, arányos-e, ezt ilyenkor is el kell végezni. Tehát itt persze korlátozásról van szó, viszont itt azt állapította meg a bíróság, hogy közérdeken alapuló kényszerítő indokok igazolják a két alapszabadság korlátozását, ugyanis a tagállamok joggal hivatkozhat arra, hogy ilyen esetekben az érintett ügyvédő irodában praktizáló ügyvéd nem tudná a hivatását függetlenül a szakmai és etikai kötelezettségeit tiszteletben tartva gyakorolni egy olyan társaságban, amelynek egyes tagjai pénzügyi befektetőként járnak el, és nem folytatnak ügyvédi tevékenységet. Ezt ugye nem nehéz belátni, hogy egy ügyvéd, amikor végzi a hivatását, elvileg nem csak pénzügyi érdekeket néz, hanem ugye vannak etikai szabályok, sok mindennel kapcsolatban, meg a lelkiismeretével kapcsolatos szabályok, és milyen ügyeket fogad el ott, milyen eljárási cselekményeket végez. És hogy nem feltétlenül nyilván az ügyvédi iroda, mint olyan is egy gazdasági szervezet, tehát egy üzleti szervezet, amely nyilván profitszerzésre törekszik, de más célokat is, más elveket, úgymond eszméket is figyelembe vesznek az ügyvédek, legalábbis jó esetben a tevékenységű gyakorlása során. Még egy pénzügyi befektetőnél a küszöbérték ilyen tekintetben, úgymond az inger küszöb az etikai normák tiszteletben tartására előfordult, hogy alacsonyabb, és ez a bíróság szerint elegendő ok arra, hogy egy ilyen korlátozást a tagállamok bevezessenek, abban az esetben természetesen, hogyha az arányos, de e tekintetben ebben az ügyben nem merült fel kétely vagy probléma.
A mai harmadik ítélet, ASG 2, a nemzeti eljárási autonómia, a tényleges érvényesülés és a hatékonyság elvével összefüggésben elemzett bizonyos német kártérítési szabályokat. A Nemzeti Bíróság előtti eljárásban versenyjogi jogsértés miatt indítottak csoportos kártérítési keresetet a károsultak. Mi volt a Nemzeti Bíróság előtti eljárás ténybelés jogi alapja, és mit kérdezett ez a bíróság a Luxemburgi Fórumtól?
Én továbbra is úgy vélem, hogy az uniós jog egyik legizgalmasabb területe az, amikor a versenyjogi szabályok megsértése miatt valaki kártérítési keresetet szeretne indítani. Erre lehetőség van egyébként úgy, hogy ezt valamilyen szerv megállapítja, versenyhivatal vagy a bizottság, a versenyszabályok megsértését, meg attól függetlenül is, valaki csak megindítja a kártérítési keresetet, de nem volt ilyen határozat korábban, és ezt a határozatot is próbálja kimondatni az érintett ügyben. Ez egy számomra tényleg egy izgalmas terület, és ebben az ügyben egy-két érdekes pontját látjuk, hogy ez a fajta jogérvényesítés hogy működik, mik ennek a korlátai, és általában véve milyen jellegű jogsértések merülhetnek föl. Mindig ugye ezekről a nagy jogsértésekről hallunk az uniós joggal összefüggésben, mondjuk a Google vagy a Microsoft és hasonló ügyekről, de nem feltétlenül ezek a tipikus ügyek, lehetnek a tagállamokban ezerszám másfajta ügyek, ahol sérülnek gazdasági szereplők érdekei azért, mert valaki visszaél az erőfölényes helyzetével, vagy versenykorlátozó megállapodásokat kötnek egymás között versenytársak. Ebben az ügyben a legérdekesebb már maga az ügynek a tényállása is, tehát itt fűrészüzemek vannak az egyik oldalon, németországi, belgiumi és luxemburgi székhelyi fűrészüzemek, 32 nevezetesen, és ők állítják azt, hogy kár érte őket azért, mert Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, tehát Németország egyik tartománya túlzott árakat számított fel az egy tartományból származó hengeres faanyagnak a megvásárlása tekintetében, amikor ezt a faanyagot ezek a fűrészüzemek abból a tartományból megpróbálták beszerezni. Egyen nagyon érdekes, hogy a jogsértésnek a motorja egy állami, vagy legalábbis egy tartományi szerv. Érdekes, hogy Észak-Rajna-Vesztfália tartomány egy ilyen helyzetbe tudta sodorni magát, ahol a Nemzeti Versenyhivatalnak kellett vizsgálatot végeznie, végül is egy közjogi entitással szemben. Ez volt az első érdekesség benne. A második az az, hogy miután lejöttek ezek a fűrészüzemek arra, hogy valószínűsíthetően túlárazottan vásároltak ettől a tartománytól, akkor ugye jön a jogérvényesítés kérdése, mit lehet tenni, nyilván össze lehet fogni. Ebben az esetben nem ez történt, hanem ők egy társaságra engedményezték a kártérítéshez való jogokat. Bizonyos tekintetben ezt már látjuk, hogy ennek különböző jogi modelljei vannak, hogy ezt hogy lehet megtenni, Németországban is többféle van ezzel kapcsolatban, de engedményezték minden esetre ezt a jogot egy tőlük független gazdasági társaságra, és ez a társaság pedig egy úgynevezett jogi szolgáltatóként, ez a szép megnevezése, tehát ennek ebben a minőségben járt el a német polgári eljárásban, csoportos kártérítési keresetet indított a tartomány ellen egy német bíróság előtt, amelynek során saját nevében, saját költségén, de a fűrészüzemek javára sikerdíj ellenében jár el. Ez egy német megoldása ennek a keresetindításnak. Nyilván Magyarországon ez nem pontosan így van, de hasonló intézmény minden tagállami jogban rendelkezésre áll, legalábbis elvileg valamilyen formában, vagy legalábbis az esetek többségében. A tartomány ebben az ügyben vitatja annak a társaságnak a kereshetőségi jogát, amelyre a fűrészüzemek engedményezték a kártérítési igényeiket, azt állítva, hogy a német szabályozás legalábbis, és itt az ügy egy újabb érdekes eleme, ahogy azt bizonyos nemzeti bíróságok értelmezik, nem jogosítja fel a vállalkozást arra, hogy a versenyjogi megsértése kontextusában csoportos behajtási keresetet indítson. Itt arról van szó, hogy a német jogban van egy ítélkezési gyakorlat, amit már a felsőbb szintű bíróságok kialakítottak, hogy ilyen csoportos behajtási kereseteket, talán a bérleti díjak és a légiutasok kártalanítása tekintetében már elismerte lehet indítani, míg a versenyjogi károkozás tekintetében ilyen ítélkezési gyakorlat felsőbb bírósági szinten még nem alakult ki, alsóbb bírósági szinten pedig egyes bíróságok nem ismerik el ilyen esetben ennek a csoportos behajtási keresetnek a megindíthatóságának a lehetőségét. És akkor ezzel összefüggésben a német bíróság az uniós bírósághoz fordult, azt állítva, hogy már pedig szerint ez lenne az egyetlen olyan kollektív eljárási mechanizmus Németországban, amely kartelügyekben lehetővé tenni a kártérítéshez való jog tényleges érvényesítését, más mechanizmus nincs, vagy nem vehető igénybe, elvileg ez se vehető igénybe a jelenlegi német ítélkezési gyakorlat szerint, ahogy ezt a Nemzeti Bíróság előadta, az egyéni érdekérvényesítés meg rendkívül nehézkes korlátozott lenne, és akkor ez volt a kérdés, hogy egy ilyen nemzeti szabályozási rendszer összhangban van-e az uniós joggal, konkrétan a Európai Unió működéséről szóló szerződésnek a versenyszabályaival, és a ilyen versenyjogi rendelkezések megsértésén alapuló kártérítési igényekre vonatkozó uniós irányelvvel. Tehát van itt uniós jog, amely háttéranyagként szolgál. A kérdés az, hogy az eljárási szabályok, amelyek ugye elvileg nem az uniós jog határoz meg, hanem a nemzeti jog, az uniós jog azokat csak koordinálja, hogy ezek az eljárási modalitások, ezek az eljárási specifikumok, amelyek Németországban ezt a csoportos igényérvényesítést jellemzik, ezek megfelelnek-e az uniós jogból származó követelményeknek.
Milyen döntést hozott ebben a kérdésben az uniós bíróság?
A bíróság először is emlékeztetett arra, hogy ilyen esetekben az említett uniós irányelv biztosítja azt, és általában véve az uniós jog, hogy akit a versenyjog megsértése folytán kárt ér, az teljes kártérítést követelhessen, mégpedig vagy közvetlenül, vagy úgy, hogy harmadik személyre átruházza az ezzel kapcsolatos jogokat, és hogy nyilván a harmadik személytől kap egy bizonyos mennyiségű összeget, egy részét pedig a harmadik személy nyilván felszámítja, mint közvetítési vagy sikerdíjat. Ahogy az előbb elmondtam, és ezt a bíróság is kimondta és rámutatott, hogy az uniós jog elismeri a kártérítéshez való jogot, de mint oly sok más kérdésben, ennek az eljárási szabályait nem dolgozza ki, hanem a tagállamokra bízza ennek a meghatározását, de egy bizonyos elveket tiszteletben kell tartani. Az egyik ezen elvek közül a tényleges érvényesülésnek az elve. Ez a tényleges érvényesülésnek az elve az az, hogy gyakorlatilag ne legyen blokkolva ennek a jognak az érvényesíthetősége egy tagállami eljárási rendelkezés által az érintett tagállamokban. Az Európai Bíróság azt mondta, hogy ebben az ügyben a német bíróságnak meg kell vizsgálnia azt, hogyha tényleg van ilyen értelmezés, amit a német bíróság mond, és ez a német joggyakorlat, hogy a kártelát okozott károknak az említett csoportos keresettel történő megtérítetése kizárt, akkor ez megfelele a tényleges érvényesülés követelményének. E tekintetben akkor kell megállapítani az uniós jognak a megsértését, ha ki van zárva ténylegesen ez az igényérvényesítési mód, amiről itt szó van, mert ez mondtam, ez nem egyértelmű. Egyrészt egyesek vitatják, hogy ki van zárva, mások meg azt mondják, hogy nem mérvadó az, hogy egyes alsó bíróságok Németországban ezzel kapcsolatban már mondtak valamit, mert lehet, hogy a felső bíróságok ezt nem fogják megerősíteni. Ez egy dolog, amit meg kell vizsgálni. Másik, amit meg kell vizsgálni, hogy emellett van-e olyan csoportos igényérvényesítési lehetőség, ami biztosíthatná az uniós jog tényleges érvényesülését. Nyilván, hogyha nincs, és az első kettő kiesett, jöhet a harmadik szempont, amit meg kell vizsgálni, hogy az egyéni érdekérvényesítési, jogérvényesítési lehetőségek milyenek Németországban. Ha ott azt állapítják meg, hogy azok olyanok, hogy lehetetlenné vagy rendkívül nehézé teszik a kártérítési jogérvényesítését, a joggyakorlását, úgyhogy sérül a hatékony bírói jogvédelem elve is, akkor a német bíróságnak meg kell állapítani az uniós jog megsértését. De itt mondom három dolog, tehát egyrészt a jelen ügyben vizsgált eljárás tényleg ne legyen alkalmazható, hogy ez az igényérvényesítési mód, más hasonló kollektív igényérvényesítési mód se legyen, és az egyéni érdekérvényesítési mód se lehessen elérhető, amelynek egyébként a kritériumait a bíróság az ítéletében lefektette. Ezek nem annyira egyszerűek, tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy kicsit drágább lenne, mint a kollektív, ez önmagában nem elég, hanem itt tényleg lehetetlenné, vagy rendkívül nehézé kell, hogy tegye a joggyakorlását. Tehát ezeket megállapítja majd a német bíróság, hogy arra jut, hogy ezek fennállnak, akkor viszont meg kell állapítani azt, hogy ez a német eljárási szabályozási környezet a ráépülő ítélkezési gyakorlattal együtt sérti az uniós jogot, és ha ez így van, akkor ugye jön a logikus következménye annak, hogy a problémás nemzeti jogszabályi rendelkezéseket, illetve ítélkezési gyakorlatokat az uniós joggal összhangban kell értelmezni, ha pedig ez lehetetlennek bizonyul, akkor mellőznie kell azon nemzeti jogszabályi rendelkezések és ítélkezési gyakorlatok alkalmazását, amelyek tiltják azt, hogy az egyéni kártérítési követeléseket csoportos kereset útján történő igényérvényesítéssel hajtsák be, vagy tegyék kézzelfoghatóvá, elérhetővé a nemzeti bíróságok előtt.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. Viszont hallásra két hét múlva.
Én is köszönöm, Zsófi, a beszélgetést, hallgatóknak az ismételt figyelmet, és remélem, hogy két hét múlva újra meghallgatják a podcastunkat. Addig is minden jót, és viszont hallásra.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.